Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét Szent Háromság vasárnapján, úgy, amint egyházunk azt kijelölte, és megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, a 11. rész 33. versétől a 36. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, s mi kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony őtőle, ő általa, és őre áll nézve van minden, övé a dicsőség, mind örökké. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban méltán emlékezhetünk vissza Szent Háromság vasárnapján Augustinusnak, magyar nevén Szent Ágostonnak a bölcsességére, aki azt mondta, könnyebb a kisgyermeknek egy kanállal kimerni a tenger vizét, mint a Szent Háromság titkát megérteni. Bizonnyal igaza volt ennek az 5.-6. század fordulóján élő, a maga hitét nagyon mélyen megharcoló tudósnak, amikor arra gondolt, Isten titkai, mi kikutathatatlanok, ahogy Pál apostol is mondja, mi érthetetlenek, mert az ember bölcsessége nem éri fel az Isten bölcsességét. A 4.-5. században hatalmas vita lángolt fel a tekintetben, hogy milyen és kicsoda is az Isten. Voltak, akik az egy Istennek, a Teremtőnek a valóságát gondolták elsőrendűen fontosnak, voltak, akik az Atya és a Lélek fontosságát hangsúlyozták, és a Fiúnak, Jézus személyének a létét sokféleképpen ítélték meg. Nem hinném, hogy ennek a prédikációnak az lenne a feladata, hogy erről most szóljunk. Tény, hogy az úgynevezett ariánus vitában született meg aztán a Szent Háromság tanítása, a kereszténység, ha úgy tetszik, Isten fogalma. Napjainkban nem hiszem, hogy a Szent Háromság volna a legizgalmasabb kérdés, de még mindig aktuális az a gondolat, hogy egyáltalán van-e Isten. Mert társadalmunknak is körülbelül a fele nem tartja magát sem istenhívőnek, sem kereszténynek. Ami azt jelenti, hogy itt, akik a gyülekezeti munkatárs képzőnök konzultációira elérkeztek, újra és újra találkoznak majd akár olyan megkeresztelt evangélikusokkal is, akik azt mondják, hogy nagyon tiszteljük az egyházat, elfogadjuk, hogy némelyek hisznek, de mi magunk nem hiszünk. Mert értelmetlen dolog. Tényleg összeegyeztethetetlen az értelmünkkel Isten léte? Mert erre a kérdésre nekünk akkor is szabad válaszolnunk, hogyha szembe találjuk magunkat egy olyan testvérünkkel, aki legalábbis ott abban a pillanatban magát Isten nélkül gondolkodó embernek mondja. A középkor egyik legnagyobb gondolkodója, Aquinói Szent Tamás, értelmi okokat hozott fel filozófiájában, teológiájában arról, hogy hogyan is lehet gondolkozni Istenről kvázi a Biblia nélkül. Mert lehet gondolkozni Isten nélkül, Biblia nélkül Istenről. Azt mondotta, végül is, ha értelmesen gondolkozunk, minden végső ok Istenhez vezet vissza. Ha értelmesen gondolkozunk, minden végső cél maga az Isten. Mert egyszer oda kell állnunk ítélő szék elé, mert felelőtlenül ebben a világban nem lehet élni, és nincsen olyan bűn, ami napvilágra ne jönne egyszer, előbb vagy utóbb. Egyszerről mondják, hogy felszállt a vonatra, és nem találta a menetjegyét. A kalauz mondta neki, Uram, én ismerem Önt, tudom, hogy nagyszerű tudós és becsületes ember, ne keresse a menetjegyét, elhiszem, hogy megvásárolta. Üljön tovább, és olvassa a saját könyveit. Einstein azonban nyugtalan lett, a kalauz néhány perc múlva, amikor másoknak a menetjegyét megvizsgálta, visszajött látni, hogy Einstein még mindig keresi a menetjegyét. Hát, tudós úr, én mondtam, hogy én elhiszem, ne keresse. Ugye, baj van. És micsoda? A feleségem a menetjegyre írta rá, hogy hova utazom. Hova utazik korunk embere? Hova utazunk mi magunk is? Ez itt a kérdés. És amikor annak idején Aquinoi Tamás azt mondta, hogy a végső cél maga Isten, akkor bizonnyal meglátta azt, ami életünknek végső célja. Nem a menetjegye írta rá, hanem a Bibliában jelentette ki. Kijelentette, hozzá kell tennünk mind a három monoteista vallásban is, mert akár a zsidók, akár az iszlám hívők hisznek abban, hogy Istenhez érkeznek meg. Tehát a végső cél, ami a menetjegyre volt írva, az nem más, mint maga Isten. Természetesen ezt azért el kell fogadni, mert ha nincs végső cél, akkor apró célok vannak, amik vagy megvalósulnak, vagy nem. Ezzel együtt azt kell mondanunk, hogy Isten léte mégsem bizonyítható. Legfeljebb utalunk arra, honnan a lelkiismeretünk. Ha tisztességgel élünk, akkor nyugodt és kiegyensúlyozott a személyiségünk. Ha rosszat cselekszünk, akkor háborog az idegrendszer, nem tudunk aludni, mert valami rosszat tettünk, kárt okoztunk embertársunknak. Honnan a lelkiismeret? De lehetne azt is kérdeznünk, hogy honnan van a gyermeknek az őszbizalma az édesanyja irán, pedig értelmével nem tudja fölfogni, hogy ő hozta a világra, mégis a legteljesebb bizalommal az édesanyja kebelén tud megnyugodni, még a nagymama se tudja pótolni. Kérdések, amelyekre választ mindenki maga adhat. Egyetlen egy példa még, honnan van az a belső erkölcsi a priori, ami mindenkiben megszületik, hogy ebben a világban valamiféle rend alapján kell együtt élnünk, akár hisz valaki Istenben, akár nem, és honnan van az a rend, amit Isten ebben a világban elrendelt, akár neki tulajdonítjuk, akár másnak, mert hiszen anarchiában nem tudunk létezni. Nem folytatom ezt a sort, csak azért mondtam el, hogyha találkoznak a testvérek egy-egy hételkedő, vagy éppen kifejezetten Isten nélkül élni kívánó emberrel, akkor valamelyik érv, ha a testvéreknek eszükbe jut, gondolkozzék el rajta, mert lelkipásztori gyakorlatomban nekem is szükségem volt egy-egy beszélgetés során ilyen logikai sorra, amit az imént elmondtam. Tudom, hogy Istentől senkit nem tudunk meggyőzni. Bizonyos vagyok benne, hogy Isten maga győz meg minket önmagára. De minket eszközül használhat, legalábbis, hogy azt az akadályt elhárítsuk, ami némelyeknek az értelmében van, hogy tudni, értelem ellenes volna Istenben hinni. Egyáltalán nem, sőt, az értelmünk inkább azt diktálja, hogy higgyünk benne, mint nem, hogy eltávolítsuk. Heisenberg, a német kiváló fizikus és filozófus mondotta azt, hogy aki a természettudományoknak a világába beletekint, az úgy jár, mint aki egy pohár bort megkóstol, mert egy pohártól elveszíti esetleg a józanságát, de hogyha a pohár mélyére tekint, akkor abban egyenesen Istent látja meg. A pohár a tudományok mélységét jelenteni. Mindentől függetlenül úgy vélem, hogy érdemes elgondolkoznunk Szent Háromság vasárnapján arról, kicsoda Isten és mi végre születtünk erre a világra. Sokféle választ lehet adni természetesen, hiszen akár a talentumaink, a képességeink, amivel Isten megajándékozott bennünket, arra köteleznek, hogy azokat mások javára gyarapítsuk, a tanár, hogy a gyermekeknek a fejébe új ismeretet öntsön, és próbálja őket boldog felnőttekké formálni. A gépészmérnök, hogy a technikával segítse ennek a világnak az életét, folytathatnánk a sort. Az édesanyja azért, hogy tovább plántálja az életet, mert ez minden nőnek az első számú hivatása. A következő lehet az, hogy éppenséggel jó orvos, vagy tudós lesz, mert ha az életet nem plántáljuk tovább, akkor valójában kihal az emberiség. És ezt ma nagyon könnyen elfelejtjük Magyarországon is, Európában is, a többi földrészen kevésbé. Érdemes elgondolkozni, hogy vajon miért éppen Európában felejtjük el, hogy az élet továbbplántálása nélkül nincs az emberi életnek célja. Mert horribile dictu, kihalna az emberiség. A kereszténység tévedett ebben, vagy más filozófiáknak a hatására gondoljuk, hogy a kényelmes élet, az önző élet előbbre viszi a világot, vagy úgyis túl sokan vagyunk, szokták mondani, de hát az európai kultúrát, benne a kereszténységet mégiscsak ránk bízta volna az Isten, hogy tovább plántáljuk. Az a döbbenetes szám, hogy az első negyed évben mi magyarok 16.400-al kevesebben lettünk, és elgondolkoztathat bennünket, ha ezt négyre beszorozzuk, akkor egész magas szám kerekedik ki belőle. Mert azért születtünk, Isten azért adta az életet, hogy mi magunk is továbbadjuk. Többek között ez is egy cél. Ha szüleink nem így gondolkoztak volna, akkor nem lennénk itt. Boldogok vagyunk, hogy vannak gyermekeink, és boldogok vagyunk, hogy vannak unokáink, és örülünk annak is, hogy nem hiába éltünk, élünk most sem ezen a földön. Természetesen van egy másik cél is, amiről igazából az apostol beszél, hogy tudni, Isten dicsérjük és magasztaljuk. Azt az Isten, aki ugyan titokzatos módon elénk tárja önmagát, de teljes kinyilatkoztatását abban a Jézusban adja, aki a bölcsesség. Vannak itt, akik tudnak görögül, hol logosszáx, egenetó, az Isten igéje, Krisztus maga lett testé, és ez az ige, ez a bölcsesség, amiről beszél, hogy Isten bölcsességének nagysága Jézus személyében jelentetett ki. Amióta Jézus erre a világra jött, nem kell igazából filozofálni arról, hogy van-e Isten vagy nincs, mert ide érkezett. Elmondott mindent Istenről, amit nekünk tudni kell, amit tudni lehet. Nem azt jelenti, hogy a titkok gazdag tárháza ne maradna még mindig rejtve előttünk, mert ki tudná megmondani, hogy miért alakul úgy a történelem, ahogy alakul, egyéni sorsunkban miért vannak tragédiák, vagy éppen sikerek. Bőséggel marad megválaszolatlan kérdés, de a tekintetben, hogy miért vagyunk ezen a világon, és hova érkezünk meg, nem vagyunk tanástalanok, mert Krisztus e tekintetben egyfelől mindent megtett értünk, hogy nyomorult, elesett, bukdácsoló emberekért odaadta életét, hogy másként gondolkozunk, másként lássunk, és hogy odaérkezünk, ahova szól a menetjegyünk, magához, Istenhez. Addig is van dolgunk, mégpedig szép és dicséretes, hogy tudni Isten magasztal. Nem véletlen, hogy az első keresztényekről azt jegyezték fel, hogy milyen buzgón imádkoztak, őszintén szívből, és milyen méltósággal dicsérték az Isten. Nem mindegy hát, hogy hogyan énekel a gyülekezet, nem mindegy, hogy hogyan imádkozunk, magunk előtt sem, mert mindig vannak a gyülekezetben, akár kételkedéssel vergődő lelkek, akár betévedt ateisták, lássák, mit jelent keresztjének lenni, mert nem egyszerűen a prédikáció múlik, nem is egyszerűen a kántornak a játékán, sokkal inkább az egész gyülekezetnek a hozzáállásán, a létén, az Isten tiszteleten, és hát persze mindennapi életünkön, hogy abban mennyire vagyunk tisztességesek, becsületesek, ha netán vétettünk volna, mennyire tudunk őszintén bűnt megvallani, hogy aztán bocsánatot is nyerjünk. Szeretett gyülekezet, a keresztény lét egyik oldalon egy szüntelen belső harc, hogy elfogadjuk azt, ami velünk történik, akár sorsunkban, akár mindennapjainkban. A másik oldalon, hogy ebben a nehéz helyzetben se felejtsük el, Isten arra hívott minket, hogy dicsérjük és magasztaljuk őt. Augustinust idéztem a prédikáció elején, hadd fejezzem be most az igehirdetést is Augustinussal. Fécisinos atte inquietum est cor nostrum donec requiescat in te domine. Azért idéztem latinul, mert érzékelni akartam bele, hogy mi beletartozunk egy hosszú évszázad, nagy nemzedék sorozatába, egy nagy, hosszú nemzedék láncolatba, ahol előttünk sok évszázadon keresztül csak a latin nyelven használták, valójában a reformációi, és azon fejezték ki hitüket, bölcsességüket, Isten dicséretüket is. De beletartozunk abba a hosszú nemzedék láncolatba is, ahol mindenki anyanyelvén mondja el, mit jelent az Istenhez tartozni. Imént idézett latin mondat ezt jelenti, a magad képére teremtettél minket Istenünk, és nem nyugszik meg a mi lelkünk, egyedül csak te benned. Így igaz, Isten a maga képére teremtett minket, abban a viszonylatban, hogy ő a teremtő, mi pedig a teremtette, és nem nyugszik meg a lelkünk, amíg meg nem találjuk, minden lét eredőjé magát az Isten. A pókról mondják, hogy úgy építi meg az első szálat, hogy egy fix pontot keres, hogy a függőleges vonalat aztán kiépítve, körülötte a maga otthonát, a pók hálót kirajzolja. Mert egy fix pontra szüksége van, amin az egész pók háló, a maga otthona függ. Még az állat is tudja, hogy egy fix pontra szüksége van, ahonnan elindul, amitől függ az élete. Az ember, a meggondolatlan badar ember gondol arra, hogy neki nincs szüksége semmi fix pontra, ő akkor is élni tud. Vajon nem azért agonizál Európa? Vajon nem azért haldoklik Európa? Mert ezt a fix pontot elfelejtette. Veszi a bátorságot, hogy a póknál oktalanabb módon lemond arról a fix pontról, ahonnan pedig indult az élete, ahonnan kiindul minden élet, ahova vissza is tér, el lehet rajta gondolkozni, hogy ne legyünk oktalanabbak a póknál, hanem inkább hangosabbak az Isten dicsérettel, hogy átéljük, hogy végső soron Isten a végső menedék minden bajban. Isten a végső cél, ahova megérkezünk, és Isten a végső erőforrás is addig, amíg odaérkezünk hozzá. Aki tud imádkozni, az tudja, hogy ez az erőforrás kimeríthetetlen, és mennyire szüksége van rá, amíg a célig megérkezünk. Menedék, erőforrás és cél. Mert minden őtőle, ő általa, és őre át nézve lett. Mi magunk is. El ne feledjük hát, hogy nem véletlenül vagyunk ott vasárnaponként az Isten tiszteleten, hanem azért, hogy létünk eredőjét, létünk erősítőjét, létünk célját, dicsérjük, magasztaljuk, és ezzel másokat is erre hívogasson. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, sokszor bolyongunk ezen a világon, nem találjuk a helyünket, nem tudjuk gondolatainkat logikai rendbe szedni, nem látjuk értelmét annak, miért születtünk, hova megyünk, csak utazunk, van menetjegyünk, de nincs célállomásom. Kérünk téged, használj minket eszközül, embertársainkat, segítsük abban, hogy lássák a célt, tudjanak téged dicsérni, hozzád menekülni, tőled erőt kérni, amikor erőtelennek bizonyulnak, és belső igazságra, felismerésére jutni, hogy általad érted, és reált nézve is teremtetted, megváltottad, és megszentelted ezt a világot. Tégy minket alkalmas tanúiddá rólad ebben a nyugtalan, sokszor vergődő, kétségbe esett világban. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, helyünkről felállva mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.